Behumi Dórival és Veres Dórival halljátok, és Jókuti Andris, a Világevő blog írója a vendégünk.
Maga a Világevő.
Ő maga a Világevő.
Személyesen.
És azért ezt a titulust emeltem csak ki, és ne haragudj, hogy nem soroltam végig.
Dehogy haragszom.
Az összes PhD-t, ami a... mert hogy engem tényleg érdekel, hogy annak idején, amikor, hát van, aki gasztroforradalomnak hívja, nem tudom, te is annak hívod, de én se.
Nem.
Tehát, hogy amikor egy kicsit élénkebb érdeklődés kezdődött a főzés, az ételek, az éttermek iránt Magyarországon, az alapanyagok iránt, és egy kicsit elkezdett kitágulni ez a világ, mondjuk így, akkor te is sokakkal együtt elkezdtél erről írni. A te blogod a Világevő volt, és már akkor is valami olyasmi volt egyébként a modell, a struktúra, hogy te utazol is, és eszel is, és azokról az élményekről számolsz be, de azért mégis mit akartál az elején? Enni, és ezt megosztani másokkal, vagy az írás kényszered jött elő, vagy nem akartál kimaradni ebből az új
mozgalomból? Nem, én kettő, ami jó volt, azt így összeraktam.
Engem ez a két dolog nagyon izgatott mindig is, tehát, hogy én már akkor ettem, amikor még az nem volt trendy.
Én akkor ettem, amikor még senki nem evett.
Mióta megszülettem.
Nem, tényleg, tehát, hogy én nekem a gimnáziumban, amikor egy összesporolgattam pénzeket, akkor én elmentem azóta már nem azzal a tulajjal működő Gusto Caféba, és akkor ettem a libamájas szendvicset, mert hogy azt mi olyat otthon nem ettünk, mert nem voltunk gazdagok, de nekem azt hetente egyszer azért kellett, megettem a baromi jó tiramisu volt, tehát hogy engem ez nagyon-nagyon érdekelt mindig, meg amikor egyszer elmentünk a családdal étterembe, és én 8 éves voltam, a két bátyám nyilván idősebb, és akkor anyukám nagyon jó főzött, az nyilván nem volt egy rossz indulás, de hogy akkor ott mindenki választotta azokat az ételeket, amiket így szoktunk enni otthon is, ha nem tudom, a rántott hústól a pörköltig, a tökfőzeléken keresztül mindenfélét. Én meg láttam, hogy hú, van vaddisznó 8 évesen, és akkor mondtam, hogy akkor én vaddisznót kérek. Tehát, hogy ez nekem valahogy ez így mindig volt ez az érdeklődés. Egyébként aztán rájöttem, ugye a kamaszkorban az ember nagy nehezen megtagadja a szüleit, és leválik róluk, és akkor utólag aztán rájöttem, hogy valójában ezt az utazás meg evés iránti igényt is mindent a szüleimtől kaptam csak. Tehát én azt hittem, hogy ezt én milyen jó feltaláltam magamnak, hogy ezek jó dolgok, de hogy ez nekünk mindig megvolt a családban, hogy valahova külföldre el kell utazni akkor is, hogyha ott csórók vagyunk, de világot kell látni, és kóstolgatni kell. Tehát, hogy ez abszolút megvolt ilyen apai anyai ágon együtt. És ez a blog, ez meg ugye egyébként a Mautner Zsófi nevű nagyon kedves barátom találta ki, hogy írjak blogot, mert hogy így látta, hogy én megyek állandóan mindenhova, és néha őt el tudtam így csábítani, hogy jöjjön már el velem, de hogy egyszerűen nehezen találtam erre társaságot, főleg olyan intenzitással, mint hogy erre nekem igényem volt. És akkor ő mondta, hogy miért nem írok egy blogot, aminek az a címe, hogy Világevő, mondtam, hogy jó, írok egy olyan blogot.
A nevét is ő adta.
Innen a név, igen, és én egyébként már bőven le voltam maradva a blogolás uh-huh. hőskoráról, tehát amikor én ezt elkezdtem írni, akkor már nagyon
akkor
sokan mondták, hogy már...
Ő
szerintem ilyen 2005-ben már blogolt, uh-huh. én meg mondjuk 2010-ben, tehát uh-huh. hogy én akkor uh-huh. már volt sok-sok száz gasztroblog, mondjuk 99%-ban ilyen otthon főzögetésről szóltak, de hogy ez, hogy gasztroblog, ez már nagyon-nagyon létezett, és már akkor már mindenki arról beszélt, a jól értesültek, hogy a blogolás az meghalt, annak vége van. Igen. Tehát, hogy amikor én ezt elkezdtem, tehát én egyáltalán nem voltam ebben semmennyire se forradalmi, viszont elkezdtem leírni ezeket az élményeimet, amikről én így mindig úgy gondoltam, hogy ez tulajdonképpen egy befektetés, de ez inkább egy ilyen vicces magyarázat volt így magamnak, hogy nem hedonizmusból, meg pusztán élvezeti okokból spórolom én össze a pénzemet, hogy valami Michelin csillagos helyre bemenjek, vagy valami jó étterembe.
Egy alibi volt.
Hanem ez majd egyszer milyen jó lesz. És akkor itt a blog az erre egy nagyszerű felületet nyújtott, hogy akkor ezeket közé lehet tenni, és ez úgy tetszett, hogy valamilyen módon ezt meg lehet osztani egy nagyobb közönséggel, és aztán ez működött is, meg érdekes is volt, meg ebben a témában tényleg, tehát olyan, aki egyébként még most is azt látom egy kicsit a gasztró újságírásban, mert aztán ugye újságíróskodtam is, főleg ilyen szabadúszóként, meg most is ugye azt említettétek is, hogy a Forbes-nak is dolgozom, de hogy most is azt látom, hogy nagyon kevesen vannak olyanok, akik saját izzadságukat és idejüket és pénzüket áldozzák erre, hogy valami újat megtaláljanak, hanem hogyha van sajtó meghívás, akkor elmegyünk, megesszük, uh-huh. megírjuk, de hogy engem mindig az izgatott, hogy soha nem akartam olyan életszínvonalon élni, mint amit megengedhettem magamnak, tehát mindig az izgatott, hogy lehetne egy kicsit messzebbre, meg távolabbra eljutni, És akkor erre a blog az egy nagyon jó felület volt, hogy akkor egy kicsit legyen valami haszna is, vagy közösségi része
nagyon,
is.
Nagyon költségesnek tűnik egyébként, amiket így elmondasz, mert ez tök jó, hogy biztosítanak neked a világ legjobb éttermébe egy helyet, de azt is ki kell fizetni. Az utat, a kaját is ki kell fizetni, és mondod, hogy most így háttérbe szorulnak az írások, akkor miből élsz? Tehát miből finanszírozod ezt?
Kezdjük ezzel a nagyon kendőzetlen, és egyben nagyon magyar kérdéssel. Én nem halmoztam föl, tehát hogy nekem a barátaim többségének nagyon komoly vagyontárgyai vannak, nem tudom, nyaralók, ingatlanok, autók, vitorlások, bőrkabátok, napszemüvegek, én ezeket nem halmoztam fel magamnak. Én mindig repülőjegyekbe fektettem a pénzemet meg étkezésekbe. Nem mondom, hogy nagyon jó a megtérülés, tehát hogy utána az ember ugye nem várhatja, hogy akkor abból majd visszajön sokkal több, de nem, tehát élményekbe fektettem mindig mindent körülbelül. Nekem nincs jelenleg se autóm, se saját lakásom, van egy kis lakásom, aminek fizetgetem a bankhitelét, tehát hogy nekem ez a vagyonfelhalmozás, ez sose volt különösebben érdekes, meg vonzó. Van ebben egyébként egy olyan, ezt az utóbbi pár évben döbbentem rá, hogy lehet ebben egy kicsit ilyen örökölt sors jellegű tematika, mert hogy nekem a nagyszüleim még nagyon vagyonosak voltak apai oldalon, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon vagyonosak, és mit tudom, Bécsbe jártak egyetemre, volt egy birtok Jókút pusztán Ménessel, meg mindenfélével, meg az Andrássy úton egy óriási bérház volt az övéké, meg Jókút még a Naphegyen is volt.
Tehát,
egy...
Tehát hogy a család név jön onnan, vagy a fordítva?
Jókút. A család név jön onnan, és akkor ők ezt elbukták úgy, ahogy van az egészet. És hogy talán ebből fakad ez az én írtózásom attól, hogy én birtokoljak mindenféle nagy dolgot, tehát hogy tényleg egyszer nem érdekel, hogy tehát a BKV bérletem az itt van a telefonomban, most is azzal jöttem, de nem még az se érdekel, hogy legyen egy saját autóm feltétlenül. Tehát van, amikor nincs, egyáltalán nem vonz különösebben. Lehet ezt betegségnek is tekinteni, nem mondom, hogy
ez egy abszolút létező életfilozófia.
Én csak azért kérdeztem erre rá egyébként, mert az embereknek a 90%-a...
Ez felmerül ez a kérdés, abszolút.
Egyrészt fölmerül, de másrészt meg iszonyú ritka az, amikor van valaki, aki a szenvedélyét követi egész felnőtt életében, mert azért nem 21 elmúltál, nem sokkal.
Nem, nekem nincs ilyen jellegű problémám, mindjárt 50
vagyok.
De meg
hogy van egy családod.
Igen.
Hogy nem az,
és
van,
meg
hogy
van egy szuper feleségem, aki ezt elfogadja, tehát ugye ő mondhatná
és
azt, hogy...
És neki is van ilyen hobbija, amit megengedsz neki?
Én bármit megengedek neki, amit szívesen csinál, tehát hogy nincs ezzel probléma, abszolút, amiben
ő is
kiteljesedik, és van, amikor jön velem, ő nem akar ennyit utazni, tehát hogy nem, én mondjuk egy évben azért egy ilyen 40-50-et utazom, ez nem mint feltétlenül nagyon hosszú, ezek azért fárasztó utak, tehát hogy én nekem az teljesen természetes, hogy 24 órán keresztül úton vagyok, és aztán utána másnap korán reggel fölkelek, és járom a várost, és megyek mindenhova gyalog, meg nem tudom, most is Tokióban néztem, hogy ilyen 15-20 kilométereket gyalogoltam minden nap, mert szeretek gyalogolni, és akkor ott közben az jó városnézés, meg legalább egy picit a feldolgozott vagy a bevitt kalóriákból egy kicsit azért fel tudok dolgozni. Tehát, hogy ez azért kevés embernek van erre igénye, hogy ezt ilyen szinten csinálja. Amikor szeretne, akkor jön velem, meg megyünk együtt is, meg megyünk a családdal is, tehát a gyerekek is kapnak ebből, de hát ők se akarnak állandóan repülőn ülni. Nem normális embernek való az a 13 órás repülőút mondjuk, amit így bele kell ezekbe számítani. És tehát, hogy igen, ebből jött az egész, és ebből is megy tovább. Tehát, hogy ezt nincs értelme üzleti alapon csinálni szerintem, mert hogyha nem ez mozgatna, meg nem ez érdekelne, akkor ez egy teljesen értelmetlen befektetés, és teljesen fölösleges.
Nekem egyébként rólad pont ez az jut eszembe, hogy talán nagyon, szóval nagyon kevés életművész ismerek, de rólad mindig ez jut eszembe, ez a szó. Mert hogy azon túl, hogy ahogy elmondtad az elmúlt percekben így élsz, azt is lehet rólad tudni, hogy te nem is nagyon vagy ilyen szorongó alkat, nem görcsölsz dolgokon, könnyen veszed az akadályokat, meg nincs benned kétel, hogy csinálhatod-e azt, amit szeretnél. És én most lehet, hogy tényleg fél ötkor ez most ilyen furcsa hangzik ez a kérdés, de neked, te mit mondasz, hogy mi az élet értelme?
Én hívő vagyok, tehát hogy én nekem az ad egy elképesztő stabilitást, hogy én nekem nincs kétségem afelől, hogy van Isten és van Jézus. És
de várjad, ez hogyan? Hogy akkor, igen?
Ez nem függ össze konkrétan a gasztronómiával.
Az hogy, az életértelmével függ össze, amit kérdeztél.
Az életértelmével függ össze, igen, ami elhangzott. Tehát, hogy nem az önmegvalósítás és nem a vagyonok gyűjtésnek, a Bibliából az egyik kedvencem az a bolond még ma él, elkérik a lelked arra, ugye, hogy van, nem tudom, házad meg három zacskó arany a pincében, hogy ezzel is összefügg az, hogy ez engem nem érdekel. Tehát, hogy meg ez ad egy olyan alapstabilitást, ezt is egyébként a szüleimtől kaptam, tehát hogy ez se saját vívmányom, hanem ők örökítették ezt tovább, hogy ez ad egy olyan stabilitást, hogy persze nem tudom biztosan, hogy emiatt nem vagyok-e szorongó, de biztos, hogy nem a szorongás felé viszi ez az embert, hogy tudom, hogy mit tudom én, amikor jött egy Covid, akkor nekem nem kell attól rettegnem, hogy majd mi van, hogyha fejbe csap engem is, vagy rám esik egy tégla, mert hogy én nekem van arra ígéretem, hogy Isten nélkül velem nem történhet semmi. Tehát, hogyha ez az akarat, akkor történik természetesen, de hogy nem érhet baleset, meg véletlen problémáim nem lesznek. Tehát, hogy ez azért egy elég erőteljes gerincet, meg stabilitást ad.
Mi jön, elfogadom?
Az is, igen. Akkor nyilván nem mindent könnyű.
Te nem félsz a repülőn.
Én nem félek a repülőn, néha hidegesít a repülő, meg zajos, meg nem tudom, de nem félek a repülőn. Nem, én nem nagyon szoktam félni, tehát hogy de nem vagyok ilyen indokolatlanul vagány se, tehát én ilyen szépen lassan vagányodok be, amikor van egy olyan szituáció, de azt például megfigyeltem, hogy nagyon, nagyon jó a ilyen krízis helyzetekben, vagy ilyen baleset helyzetekben is. Ez egyébként nem tudom, hogy honnan jön, tehát nem én küzdöttem megérte, de volt már olyan, amikor egy autóval ilyen iszonyatos vészhelyzet volt, és sattufékkel kellett megállnom valami két kamion között, és nem tudom, és nagyon érdekesen így figyeltem magamat, hogy nem vagyok pánikban, hanem így közben így figyelek, hogy a mellettem lévő ülésről így ne essenek le a dolgok, meg tehát, hogy ilyen mint hogyha egy belassul, egy nagyon, nagyon jó, nem tudom, titkos ügynök lennék, vagy bűnöző, vagy nem tudom mi. Sajnos morális okokban nem leszek bűnöző, titkos ügynök se szeretnék, de hogy alkalmas lennék erre, ez nem tudom, ez egy személyiség típusa, vagy hogy alakul ki, de vannak ilyen adottságaim, amikért nagyon hálás vagyok, de nem az én, nem tartom a saját vívványom egyáltalán.
Tehát, hogyha most akkor még egyszer, hogy az élet értelme szerintem az, hogy azokat, hogy kövessem azt az utat, amit jól érzem magam.
Nem, az egy mellékák. Hát most, hogyha az életértelme... Tehát,
igen,
hogy
a gyereknek mit mondasz például?
Nem kérdeztem még meg az életértelmét, de egyébként ez egy nagyon jó kérdés. Nem, tehát hogy az én számomra Jézus követése az életértelme, tehát hogy nekem az a fő, ehhez képest ez csak egy hobbi, ami remélem, hogy nem tekinthető eltévejedésnek, tehát hogy amiről akár azt hiszem, hogy képes lennék lemondani is, hogyha kiderülne, hogy ez rossz dolog, hogyha ezt csinálom. De tehát
igen.
Tehát én ezt nagyon szeretem, nagyon élvezem, nagyon kellemes, de nem gondolom, hogy ez lenne az élet értelme. Azt gondolom, hogy az isteni akaratnak is megfelelő, hogy nekünk itt nem szenvednünk kell, és rabszolgaként nyüglődnünk, vagy legalábbis általában nem. De azt sem feltétlenül gondolom, hogy én ezt megérdemlem, ezt az életstílust, ami nekem van, hanem ezt egy ajándéknak tekintem, és nagyon boldog vagyok benne.
Az a másik, hogy nem is biztos, hogy a gyereked meg fogja kérdezni, hogy mi az élet értelme. Én nem tudom, ti megkérdeztétek-e valaha a szüleiteket.
Hát nem érdekelt volna a válasz.
Hogy mi az élet értelme.
Csak lefejlem így ezekre a szavakkal.
Hát abban az időszakban szerintem, amikor az ember erre iszonyatosan kíváncsi, mondjuk így a kamaszkorában, akkor biztos, hogy nem a szüleit fogja megkérdezni, hogy mi az élet értelme. Legalábbis akkor az időszak, amikor próbálsz leválni róluk, és eltávolítottam az ő tanácsaira leszel kíváncsi, hanem egy könyvben megpróbálod, vagy egy zenében magadat apostrofálni, vagy megtalálni. De szerintem, ami nagyon fontos, ha nem is kérdezi meg, de ez egy példa, tehát hiába mondasz neki bármit, akár az életértelméről, ő azt látja, hogy mondjuk te akár a Biblia szerint élsz, mondjuk így a
hát igyekszem legalábbis, tehát hogy nem azt jelenti, hogy én nem hibázok, meg nem botlok, szóval nincs erről. Igen.
De hogy követed mondjuk a szenvedélyedet, vagy amerre az élet vissza, amit te jónak tartasz, az szerintem egy tök jó tanítás, tehát nem feltétlenül kell ezt szavakba meg fogalmazni.
Sőt, ugye tehát hogyha visszagondolok arra, hogy én a szüleim által verbálisan megfogalmazott igényekre hogy reagáltam, akkor azért
mondom, hogy ez
tehát
nem a szülő
csak indirekt módon
első.
Lehet, én is azt gondolom, hogy ugye a nevelésben azért ugye az is egy nagyon jó tanító mester, azt hiszem, hogy erre mindannyian tudtak bologatni, hogy amikor az ember már hogy felnőttként azt hiszi, hogy na most már akkor így érti az erővonalakat, meg hogy mit, hogy kell csinálni, és akkor egyszer csak a saját gyerekei megmutatják, hát, hogy persze. Mekkora hülye vagy te, és hogy szó
hogy
se
újra,
lehet róla.
Újra kell programozni
és
úgy
pontosan mindent. Újra kell programozni mindent, és azt látom én is, hogy csak indirekt módon tudok átadni nekik bármiféle tudást, vagy szeretetet, vagy akármit. Tehát, hogy mondhatom én neki, hogy ezt nem csináljuk, vagy ezt csináljuk, drága gyerekem, de hogyha nem mondom, viszont látja rajtam, akkor sokkal-sokkal hatékonyabb, vagy inkább csak úgy hatékony, tehát hogy abszolút. És ez nagyon jó így, mert legalább nem lehet búsítani, tehát nem az van, hogy akkor én majd előadok neki mindenféle ilyen teoretikus okosságot, és akkor ő azt mondja, hogy igen, apa, így lesz, hanem szó nincs róla, hanem a saját bizonyítanom kell minden egyes alkalommal, hogy ezt én komolyan gondolom.
Na és indirekt módon mennyire adtad még át a kíváncsiságot a gasztronómia felé akár, mondjuk picik még, de mondjuk a nagyfiad, aki 8 éves, ő mennyire nyitott a mindenféle ételekre? Vagy ez neki a természetes?
Hullámzó, tehát, hogy amit első körben, tehát ugye nem is akarom rájuk kényszeríteni véletlenül sem, tehát hogy ott is igyekszem nem a rossz fejszülő lenni, aki a saját meg nem valósult eredményeit próbálja a gyerekein behajtani, akár vízilabdában, akár gasztronómiában, bármi egyébben, tehát nagyon boldog leszek, hogyha ezek érdekli őket és foglalkoznak velük, akár csak hobbiként, vagy érdeklődésként. Hullámzó, tehát, hogy egy normális, még nincs is 8 éves, egy normális gyerek, aki baromira szereti a rántott húst is, meg a sült krumplit is, tehát nem tagadom meg tőle, gyors ételemben még nem járt, de azt se akarom örökre megtagadni, mert azt se akarom, hogy az csak egy ilyen vágyakozás legyen, tehát most beígértem nekik, hogy a második most 5 éves lett, akkor egyszer elmegyünk a nagy híres gyors étterembe, és akkor eszünk ott egyet, mert ugye az összes barátjától nyilván hallja, hogy az milyen fantasztikus, tehát nem szeretném, hogy egy ilyen titkos vágy legyen, hogy akkor majd nem tudom, milyen zugevő lesz. Azt se akarom, nem iszunk otthon üdítőt, de senki, tehát nincs üdítőital a hűtőszekrényben, és én se iszom titokban, tehát hogy ezeket így igyekszem átadni, hogy alapvetően ilyen természetes, normális ízekhez legyenek hozzászokva, de hogy ebből most ők ínyencek lesznek, vagy közepesen ínyencek, vagy csak normálisan fognak enni, ez már rajtuk múlik. Azt gondolom, hogy inkább ez majd egyébként, tehát volt már olyan korszak, amikor nagyon érdekelte őket, lesz is még, de adott esetben mondják az dolgokra, hogy fúj, meg nem tudom mi. Azt annyit szeretnénk úgy tőlük nagyjából úgy kérni, és ezt általában kérem is, hogy ne csak ránézésre mondja azt, hogy fúj, hanem kóstolja meg előtte, és akkor
nagyon,
utána.
Nagyon sok szülő ért ezzel egyet, és szeretné, hogy ez így legyen. Nehéz egyébként ezt keresztül.
Baromi nehéz, tehát, hogy és ez jó is szerintem, hogy ez nehéz, mert küzdjünk mi is egy kicsit, de hogy mondjuk nem kapnak, nem tudom, műzli szeretkéket, meg még egy ilyen nagyon régi játszótéri élményem volt, amikor így meglepődtem, mert addig én nem ismertem ezt a szót, hogy kérdezte valamelyik anyuka tőlem, hogy így mit isznak a gyerekeid, hogy nem ilyen junior italt, hogy mit adsz nekik? És mondtam, hogy vizet. Hogy miért adni nekik bármi mást, mint vizet? Tehát, hogy alapvetően vizet isznak az idő nagy részében, néha teát, néha tejet, de hogy miért kéne mindenféle italokat inniuk, és szerintem ez már önmagában segít abban, hogy ugye nincs állandóan ilyen mindenféle adalékanyagokkal bombázva a nyelve, hogyha meg akar enni egy műzli szeletet, vagy egy ízesített joghurtot, akkor megeheti, tehát nem is akarok ilyen pánik beteg lenni.
Nagyon megengedő vagy.
Igen, nem mert magamon is azt láttam, hogy a tiltás az rám mindig rossz hatással volt, tehát én nem reagáltam jól a tiltásokra, az mindig a szüleimnek valamikor mondtam is egyszer gyerekkoromban, hogy engem ne óvjanak meg attól, hogy a falnak menjek, én szeretnék neki menni a falnak, és látni, hogy az milyen kemény, és azt tippelem, hogy ez a gyerekeimre is igaz lesz. Tehát, hogy inkább erre készülök, és akkor viszont jobb, hogyha nem én próbálok nekik nagyon szigorú kereteket szabni, hanem majd ők talán kialakítják a saját kereteiket.
Dori bologat.
Igen.
Ez egy anyai bologatás volt.
Már én is olyan kíváncsi volt. És most elgondolkozott, hogy én mennyi ízesített joghurtot adtam a gyerekemnek a játszótéren.
Hektoliter számra.
Nem, azon gondolkodtam, hogy hány évesek voltok, ameddig én is így csináltam, és aztán utána valami.
Aztán jobbak lesznek.
Jobbak lesznek, nem? Hát azt
nem, versenynek se gondolom, tehát én nem is vetem meg azt, aki nem így csinálja.
Te vagy az az apuka a játszótéren, akit mindenki utál, tudod, mert az ő gyerekei nem isznak. Tehát, hogy te viszed azt a példát, ami mindenki szeretne elérni, csak nincs hozzá elég kitartása meg erejét.
De azért nem domborítom, hogy...
Nem,
mert közben meg a gyerekeim meg oda rohannak, és kérnek a chipsből, meg a nem tudom miből, és akkor azt is hagyom, hát persze, tehát, hogy nem akarom ezt megakadályozni se. Egyébként tehát az étteremmel megfertőzést azért elkezdtem, tehát például Emil fiam, ő még nem volt 3 éves, amikor először volt a Nomában, tehát azért ugye a magam módján azért úgy picit igyekeztem ezekbe a hülyeségekbe bevinni őket.
Bőröndel együtt vitted őt.
Nem, az csak a kopenhágai volt, és akkor úgy mentünk oda, hogy akkor egyébként ott kérdezték, csak hogy az előző blokkra visszakanyarodjunk, akkor ott kérdezte a recepi, hogy akkor csinálja nekinek valami gyerekételt, de mondtam, hogy hát nem azért hoztam, hogy gyerekételt egyen, tehát ne Disney figurák legyenek a menüben.
Halulacskát.
Hanem majd az enyémből belekóstol, és hogyha tetszik neki, akkor eszi, és aztán kiderült, hogy nagyon ízlik neki. Sajnos, és akkor viszont nagyon jó fejek voltak, mert akkor elkezdtek akkor dupla adagokat hozni, mert mondták, hogy oké, de hogy az mégse hagyhatják, hogy én éhesen távozzak. És, de lehet, hogyha most elvinném, akkor semmit nem enne meg. Tehát, hogy nem is gondolom, hogy az akkor egy csőd, meg mindannyian, tehát, hogy az ízlésünk is állandóan fejlődik, meg változik, meg hullámzik. Van olyan, amit az ember csak felnőtt korában szeret, meg van olyan, ami a, nem tudom, éppen a kortársak miatt éppen kötelező azt mondani, hogy fúj vagy utálni, aztán majd még visszajön. Szerintem ezeknek hosszú távon van ezeknek értelme, és nem rövid távon.
Elképzelem Emil kortársait, amikor egymás zét, hogy te fél Nomába azt ettem, hát ez nagyon izé volt.
Ti még nem voltatok? Gyertek uzsonna születbe, kiszaladunk.
Tudjátok, hogy Nomában van, ez akarja, ja, tudom.
Nem, az viszont vicces volt, de azt is csak nekem mondta, hogy a Kopenhágában egyszer elmentünk egy másik 3 Michelin-csillagos étterembe is, és akkor utána mentünk hazafelé busszal, még ott Kopenhágán belül, és akkor mondta, hogy apa, miért nem a Nomába mentünk, ott finomakat főznek.
De jó. Hát egyszer mi is próbáltuk egy Michelin-csillagos étteremben megetetni őket, de nekünk pont ez lett a vége, amit mondtál, hogy, vagy amit nálatok nem, hogy végül egy rántott hús sült krumpli kombóval tudtak
jólakni. Nem baj.
Meg az is eszembe jut, amikor nem adtunk édességet egy ideig nekik, és akkor nem tudom, másfél évesek voltak talán, amikor a Mikulás ünnepségen egyszer először a kezükbe fogtak egy szaloncukrot, és annyira emlékszem, hogy papírostól ették meg. Ömlött a nyáluk két oldalt, mind a két gyereknek, és szóval így láttad felvillenni a szemükben, mint amikor egy farkas egy húsra ráharap azt a fényt.
Igen, egyébként mi is például az édességgel kapcsolatban sokkal szigorúbbak voltunk.
Egyáltalán azóta bepotolták, nyugi.
Tehát mi is lazítottunk azért, tehát az elején azért még azért keményebben fogtuk őket. Nem rossz értelemben, de hogy például az édességet nagyon visszavettük, és egyszer nem lehetett,
igen,
hogy,
nem
hogy
lehet.
nincs olyan. És tényleg egy idő után visszacsap, hogy akkor az összes gyerek már állandóan ezt teszi, és akkor téged fog utálni, hogy neki meg nem szabad, vagy tehát, hogy nem egy tiltásként sem működik, ez szerintem jól, mert akkor utána meg kompenzálni fogja egész életében, csak édességet
zavar. Igen, és a zsebpénz megjelenésekor történik ez.
Soha nem fognak zsebpénzt kapni, vagy csak Noma vouchereket kapnak.
Na jól van.
És natúrjoghurtot.
És natúrjoghurtot.
Szerintem azt gondolom, hogy jön egy zene itt a Rádió Cafén, és utána jövünk vissza Jókuti Andrissal itt a 2-es szemrendszerben.